mint hallható volt, Harangi Gabriella vagyok, a Debrecen Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárából, és a könyvtáron belül általában legtöbb időmet a digitális adattár üzemeltetésével és fejlesztésével töltöm. Hál' Istennek, vagy szerencsére, vagy nem tudom, hogy mondjam, minden esetre örömömet fejezném ki ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban nagyon sok előadást hallhattunk, ahol arról volt szó, hogy mennyi új repozitórium épült, vagy éppen van épülőben most Magyarországon. A mostani előadásom célja az lenne, hogy ha már repozitóriumok épülnek, és tudjuk, hogy vannak projektek, ahol feltöltési kötelezettségeik vannak a kutatóknak, akkor szeretném bemutatni, hogy mi az egyik lehetősége annak, hogy eleget tegyünk ennek a két igény találkoztatásának. Előadásom első részében azt mutatnám be, hogy mi is az az Open Art projekt, majd utána szeretnék rátérni arra, hogy hogyan is válhat egy repozitórium Open Art kompatibilissá, és mit kell ehhez tennie a repozitóriumoknak. Az Open Art projektről magáról már számos előadást hallhattunk Karácsony Gyöngyi és Görög Erit előadásában, de azért eleveníteném, hogy miről is szól ez a projekt. Ez az Európai Bizottság által támogatott projekt, aminek a célja az volt, hogy támogassa a nyílt hozzáférés biztosításának lehetőségét, méghozzá oly módon, hogy az FP7-es keretprogram által támogatott projektek egy részénél a kutatások eredményeit nyíltan hozzáférhetővé kell tenni, és ez a projekt hivatott ezt segíteni. A projekt keretében olyan támogatás és elektronikus infrastruktúra került kialakításra, és olyan adatkezelési modell, ami ezt támogatja, és létrehoztak egy központi weboldalt, egyrészt a tájékoztatás céljából, másrészt pedig azért, hogy az adattáraktól begyűjtött adatokat ezen keresztül közzé tegyék a kutatók számára. Hét kutatási területet érint ez a projekt. Ez az energia, a környezetvédelem, az egészségügy, az információs és kommunikációs technológiák, a kutatási infrastruktúrák, a tudomány a társadalomban, illetve a társadalomgazdaságtan és humántudományok. A sorok mellett szereplő számokkal azt szerettem volna érzékeltetni, hogy hány magyar vonatkozású projekt is van ezeken a területeken. Méghozzá ez összességében egyébként 290 projekt, tehát közel 300 projekt, ami azt gondolom, hogy számos közleményt fog eredményezni, és ezeket mindenképpen érdemes lenne akkor biztosítani, hogy ezek nyíltan elérhetővé válhassanak repozitóriumokon keresztül. De hát ki is az, akinek föl kell töltenie valahová ezeket a közleményeit? Minden olyan kutatás vagy a finanszírozott projekt eredményeként született közlemény, ahol a támogatási szerződésben bekerült az úgynevezett 39-es záradék, ami előírja a nyílt hozzáférés biztosítását, arra érvényes ez a kitétel. Ez gyakorlatilag az összes projektet jelenti, ami 2007 után került aláírásra, és ami az előfelsorolt hét kutatási területet érinti. És hogyha már tudjuk, hogy melyek azok a projektek, amelyek érintettek a kötelezettségben, akkor érdemes tudni azt is, hogy ezen esetekben a kutatóknak mely változatát kell a közleményüknek elhelyeznie valahol. Hát ez elég megengedő az Open Air ilyen szempontból, mert elfogadja a végleges kiadói változatot természetesen, ugye? Illetve megengedi, hogy az utolsó kiadó által elfogadott végleges kéziratot töltse fel a kutató, ami ugye más néven postprintnek is szoktuk nevezni. Ez megegyezik gyakorlatilag tartalmilag a kiadói változattal, de még nincsen kiadói formára hozva, tehát a formázási és szerkesztési opciók hiányoznak belőle. És hogy hova is kell elhelyezni, ez azért egy kulcsfontosságú kérdés, mert az Open Air projekt kapcsolatban, Open Air projekt folyamán kiderült, hogy gyakorlatilag országoktól függetlenül szinte mindenhol ugyanaz a probléma, hogy a kutatók még nincsenek tisztában az intézményi repozitórium fogalmával, és feltételezik, hogy amennyiben mondjuk a saját honlapjukon vagy az intézmény honlapján közítették a közleményt, akkor ezzel eleget is tettek a kötelezettségüknek. Holott mindenképpen egy adattárban kell elhelyezni ezeket a közleményeket, mert az Open Air így tudja számos helyről begyűjteni ezeket az adatokat, és központilag kereshetővé tenni és szolgáltatni. Ugyanakkor Itt is széles a skála, tehát választhat a kutató, hogy feltölti a saját intézményének a repozitóriumába, vagy választ esetleg a kutatási területéhez, az is a szakterületéhez passzoló tematikus adattárat, vagy hogyha egyik sem áll a rendelkezésére, akkor az OpenAI létrehozott egy úgynevezett árva repozitóriumot, ahova be lehet tölteni ezeket a közleményeket, mely ezen a webcímen érhető el, ami itt látszik mögöttem. Arra fontos figyelni, hogy az elhelyezési kötelezettség az az energia, a környezetvédelem, az egészségügy, az információs és kommunikációs technológiák, valamint a kutatási infrastruktúrák kutatási területeken ott a közlemény megjelenésétől számított 6 hónapon belül meg kell, hogy történjen. A tudomány a társadalomban és a társadalomgazdaságtan és humántudományok esetén ott kicsit megengedőbbek, ott 12 hónap embargó periódust engedélyeznek a kutatók számára. És ahhoz, hogy ezek az anyagok elhelyezhetőek, hogyha elhelyezésre kerültek az adattárba, és át szeretnénk adni ezeket az OpenAI-nak, akkor fontos, hogy az adattárunk még pár a leíró, általános leíró adatokon kívül még extra információkat tartalmazzon a közleményekkel kapcsolatban. Ilyenek a licenc információk, hogy milyen hozzáférési szinten lehet biztosítani ezt a közleményt, például, hogy rögtön nyíltan elérhető, vagy pedig embargó alatt áll. Illetve 7 embargó periódus esetén meg kell adni az embargó lejártának időpontját, hogy tudni lehessen, hogy mikortól válik szabadon elérhetővé a közlemény. Illetve nagyon fontos még, hogy el kell helyezni a közlemény mellé a projektazonosítót. Ez ugye az az azonosító, ami a támogatási szerződésben szerepel. Erről viszont érdemes tudni, hogy az OpenAI igyekszik segítséget nyújtani ebben a témában is, és lekérdezhető a repozitórium menedzserek számára a teljes Európai Bizottság által támogatott projektlista, ami részt vesz az OpenAI projektben, és akinek amelyikkel kapcsolatban fel kell tölteni a közleményeket, és nyilvánosságra kell hozni. Illetve vállal olyat is az OpenAI, amit megjegyzem, mi még nem próbáltunk, de nekem ez egy nagyon érdekes kísérletnek tűnik, hogy amennyiben a közleményeket PDF formátumban átadja az intézmény az OpenAI számára, akkor ők egy Excel táblázatban visszaadják azt, hogy mik azok a projektazonosítók, amiket föl kell venni ahhoz a közleményhez, mert hogy az a projekt támogatja azokat a közleményeket. Innentől kezdve persze még mindig az van, hogy a repozitóriumba fel kell venni ezt az adatot a közleményhez, de nem kell átnézni őket, nem kell egyesével ellenőrizni, hogy melyik támogatásban vesztek részt, hanem tud egy listát visszaküldeni az OpenAI. És hát akkor mi is a cél, ugye, hogy jó lenne, hogyha a magyarországi repozitóriumok is biztosítani tudnák a kutatóknak azt a tárhelyet, amin keresztül megoszthatják ezeket a közleményeket, amihez a következő lépéseket kell végrehajtani az OpenAI projekten belül a repozitóriumnak. Először is be kell regisztrálni a repozitóriumot az OpenDoor-ba, ugyanis ebből a nyilvántartásból veszi át a repozitórium adatait az OpenAI projekt. Majd biztosítani kell ugye, hogy OpenAI kompatibilis legyen az adattár, és ehhez rendelkezésre álló validáló programon át kell mennie a repozitóriumnak, és hogyha ez is megtörtént, akkor pedig regisztrálni kell az OpenAI projektben a repozitóriumunkat. No, de hogy mikor is válik OpenAI kompatibilissá egy repozitórium? Akkor, hogyha a megfelelő OIPMH protokollon keresztül képes arathatóvá tenni az adattárát az OpenAI számára. Ehhez gyakorlatilag nagyjából a driver útmutatónak kell megfelelnie az adattárunknak, kivéve a következő pár jellemzőket, ugyanis például a szöveges tartalom esetén már nem írja elő, tehát a teljes szövegű tartalomra vonatkozóan az OpenAI a driverrel szemben nem írja elő, hogy kötelező lenne a nyílt hozzáférés, hiszen az embargó periódus miatt megengedi a zárt hozzáférést is. A DC Relation és a DC Rights mezőket sokkal specifikusabban használja az OpenAI, mint a driver. A szerzői nevek esetében itt már nem ragaszkodnak az APA formátum szerinti leíráshoz, sőt inkább azt szeretnék elérni, hogy a keresztneveket teljes formában adják meg a szerzőkre vonatkozólag, illetve a driverrel ellentétben az OpenAI nem engedélyezi a deal schéma használatát. És hogy lássuk is, hogy mik azok a mezők, amiket át kell tudni adni egy közleménnyel kapcsolatban a protokollon keresztül a OpenAI számára.
Hát az első és legfontosabb, ugye, amit már említettem, a projektazonosító, amit a DC Relation mezőbe kell elhelyezni, méghozzá ilyen formában, ahogy a szlájdon látszik, vagyis egy megfelelő előtaggal kell ellátni, ami az info2.eu kötőjel repo per grant agreement per EC per FP7, és utána az agreement száma. Én igazából most nem sorolnám fel ezeket a megfeleltetéseket majd a többinél, mert a szlájdon keresztül a későbbekben mindenki megnézheti, hogyha szüksége van rá, és fel szeretné használni. Ami kötelező elem még az a hozzáférési szint megadása. Itt az elemek azok egy meghatározott értékeket vehetnek csak föl. Ez lehet a closed access, az embargoed access, a restricted access, illetve az open access. Itt fontos tudni, hogy amennyiben embargoed access van beállítva hozzáférési szintként, akkor van még egy kötelező elemünk, az pedig az a dátum, amikortól szabadon hozzáférhető a közlemény, vagyis az embargo periódus vége, amit a DCD-t mezőben kell szintén megfelelő formában átadni. További kötelező metaadat elemek a általános közleményre vonatkozó leíró elemek, mint a cím, a szerzők, a megjelenés dátuma, a típus vagy az azonosító, ahol a teljes szöveg elérhető, tehát egy olyan URL-en, amin keresztül a teljes szöveg elérhető. A legtöbb esetben vagy az van, hogy nincs semmilyen megkötés, vagy az van, hogy nincs semmilyen megkötés a szöveg megadási formájára, vagy pedig egy előre definiált listából lehet választani, mint például a típus esetén, ahol fel vannak sorolva, vagy article, book, vagy milyen közleménytípusról beszélünk. Vannak továbbá a kötelező elemeken túl ajánlott elemek, mint például a tárgyszó, a leírás, a kiadó, a formátum vagy a nyelv. A tárgyszónál és a leírásnál általában szeretnék elérni az openeresek, hogy angol nyelvű tárgyszavakat és leírást kapjanak, és a leírás alatt itt az absztrakt az, amit elsődlegesen várnak a közleményekre vonatkozólag. Illetve vannak egyéb metaadat elemek, melyekről szabadon dönthetünk, hogy át szeretnénk adni vagy sem. Ilyen a további közreműködő, a forrás, a lefedettségi időszak, illetve a célközönség. Én ezek közül kiemelném a hivatkozási adatot. Ugye a folyóirat cikkek esetén ebben a mezőbe kell átadni, hogy melyik folyóirat hanyadik évfolyamának, hanyadik kötetének, hanyadik oldalain jelent meg a közlemény. Én ezt nem biztos, hogy szabadon választható elemek közé raknám magamtól, mert szerintem a kutató számára nagyon fontos, hogy a közlemény szerzői és címe mellett azt is tudja, hogy melyik folyóiratban jelent meg. Tehát szerintem ezt például mindenképpen célszerű kitölteni és átadni a opener számára. És persze nyilván tartani a közleményünkre. És hát akkor gyakorlatilag összefoglalóan elmondhatjuk azt, hogy akkor tudunk opener kompatibilissá válni, hogyha megfelelünk az előbb említett adatszerkezeteknek, tehát minden egyes közleménynél ezeket az adatokat biztosítani tudjuk ebben a formában az opener protokoll, OIPMH protokollon keresztül az opener számára. Még eleget kell tennünk egy kicsit speciális kritériumnak, méghozzá annak, hogy ugye az OIPMH protokollon keresztül aratható nem csak a teljes adattel, hanem annak egy halmaza, egy set, egy logikai set, és itt van egy előírása az OpenAI-tól, hogy ezt a halmazt az EC aláhúzás Founded Resources névvel kell ellátni, tehát sosem fogja teljes adattárunkat aratni, hanem mindig csak ezzel a névvel ellátott halmazt, és ez azért fontos, mert előírja az OpenAI, hogy ők csak is kizárólag azokkal a teljes szövegekkel szeretnének foglalkozni, amik ezekhez az FP7-es projektekhez kötődnek, amit az előbb felsoroltam. És kéri az adattárokat, hogy csak ezeket a közleményeket adják át, és ezek adatait számukra, és ezt így próbálja behatárolni, hogy ezen halmazon keresztül közelíteni meg. Részletesebb információt erről a kompatibilitási feltételekről az Opener Guideline-ban lehet olvasni, ahol mindez részletesen ki van fejtve, és elérhető a megadott webcímen. Illetve mindenképpen megjegyezném, hogy további adattár támogatások léteznek, mert a két legnagyobb open source repozitórium platform esetében, mind a DSpace, mind pedig az ePrints esetében létezik ehhez már hivatalos kiegészítés, hogy OpenAI kompatibilissel lehessen tenni könnyedén az adattárunkat. A DSpace esetében ezt a portugál University of Minho készítette, akik az 1.6.2-es és az 1.7.2-es változathoz készítették el ezeket a kiegészítéseket, szintén a melléket linken érhetőek el. Az ePrint esetében pedig a Repository Support Project keretében készült el ez a kiegészítés, és a 3-as verziótól felfele támogatja a kompatibilitást, és szintén ott van a link, hogy hol érhető el. Jelenleg az eredmény az az, hogy már 74 darab OpenR kompatibilis repozitórium van regisztrálva a rendszerben. Ez egyébként összesen 18 országból, és itt szeretnénk gratulálni a Corvinus Egyetemnek, akik elsőként regisztráltak a magyar repozitóriumok közül, és váltak OpenR kompatibilissá. Valamint hát látszik, hogy azért a portugálok aktívan részt vesznek ebben a kompatibilitási projektben, mert 28 portugál repozitórium szerepel már az adatbázisban, ezzel abszolút vezető pozícióban vannak, emellett 16 spanyol és 9 svéd, akik még követik őket a dobogón. És hát, hogyha bármi technikai, vagy akármilyen kérdés merülne fel az OpenR-rel, illetve az OpenR kompatibilitással kapcsolatban, akkor nagyon szívesen segítünk, és el lehet minket érni ezen az e-mail címen keresztül. És remélhetőleg mindenkit tudunk választ adni, hogy hogyan tovább, ha elakadna, vagy hogy mi azok a teendők, amiket végre kell hajtania. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem belefértem az időbe, és nem nagyon untattam a közönséget.